prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. A prémium kategória mai adásában az első részt azt a régiós, illetve a hazai piacnak, a gyors jelentéseknek szenteljük. Többek között szóba fog kerülni a Richter negyedéves jelentése, illetve hogy mi várható a jövő hét során az OTP-től. Műsorunk második részében pedig az ingatlan piacot, illetve a hitelezési trendeket vesszük górcső alá. Itt szakértő vendégünk a bankmonitor.hu alapítója, ügyvezetője.
Ez még mindig a prémium kategória.
Itthon, illetve a régióban is elindult a gyors jelentési szezon. Itt, hogyha megnézzük olyan értelemben azokat a cégeket, akiket követtünk eddig, akkor a Wizzair vagy a Masterplast is ott van a jelentők között. Mit olvastál ki ezekből a számokból, Ben?
Egyelőre azt lehet látni, hogy a régiós cégek, legalábbis akik eddig jelentettek, azok jól tudták menedzselni a költségeiket, illetve bevételeiket, és általánosságban elmondható, hogy egyrészt a várakozásoknál túlnyomó részt jobb számokat láthattunk, illetve azoknál a papíroknál is, akik inline, tehát a várakozásnak megfelelőt jelentettek, túlnyomó részt egy pozitív reakció volt az árfolyamban jelentőst követően, tehát azért az látható, hogy sok befektető pessimistábban látta a képet, vagy pessimistább várakozásokkal tekintett a gyors jelentési szezon elé, mint amit egyébként az elemzői konszenzus előrejelzett.
Nem meglepőek ezek a folyamatok olyan értelemben, hogy a gazdasági problémáknak még csak egy része gyűrűzött be. Tehát, hogyha például megnézzük a hazai gazdasági kilátásokat, ott azért a 2023-as évre tekint mindenki egy recessziós vagy potenciális válságidőszakra. Tehát valószínű az a forgatókönyv, hogy akár itt a megemelkedett rezsitörlesztéseknek, a magasabb hiteltörlesztőknek, vagy potenciálisan a munkaerő iránti csökkenő keresletnek köszönhetően majd a nehézségek azok inkább a következő évben jelentkeznek.
Igen, az mind a világgazdaságra, mind a régiónkra elmondható, hogy a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb bizonytalanság jellemzi mind a makroökonomiai változók alakulását, mind a piaci folyamatokat. Ugye azért a 2008-at követő 10-12 évben egy alacsony inflációs környezet jellemezte a piacot, aminek a volatilitása is alacsony volt, tehát nem voltak nagy ugrások egyik irányban sem az inflációban sem, illetve a gazdasági növekedésben, kamatszintekben sem, és most azt láthatjuk, hogy nagyon nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a kamatokkal, mi lesz az inflációval, mi lesz a növekedéssel, és ugye ez egy nagyon sok változós egyenlet, amiben sok olyan bizonytalansági faktor tényező jelent meg az idei évben, vagy az elmúlt másfél évben, de különösen az idei évben, amiket lehetetlen előrejelezni, ugye gondolhatunk akár az orosz-ukrán háborúra, akár a kínai-amerikai kereskedelmi háborúra, akár egy potenciális újabb vírus outbreakre, tehát ezek mind olyan tényezők, amik extra bizonytalansági faktorokat jelentenek a piacok számára.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében a gyors jelentési szezont tekintjük át, fókuszálva néhány hazai blue chipre, illetve a régiós pénzügyi szektornak a szereplőire. Itt van velünk a vonalban Léfuong Haitán, a Concord értékpapír elemzési üzletág vezetője, akit szeretettel köszöntünk.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük akkor talán az eddig már nyilvánosságra került jelentésekkel. Ugye nem annyira hosszú ez a lista, de hogyha a hetet nézzük, akkor a Richterre, mint az egyik hazai blue chipre mindenképpen ki kell térnünk. mennyiben okozott pozitív meglepetést a gyógyszercégnek az eredménye?
Hát a Richter elég erős eredményekkel állt elő, valamennyire ez már várható volt. Ugye a Richter az a magyar cég, aki ugye a magyar cég, de nagyon nagy arányban, azt hiszem ilyen 90%-ban igazából az árbevételének az export, tehát neki kifejezetten jót tett a gyenge forint az elmúlt időszakban, és azért ez látszott az eredményen is. Egyébként 76 milliárd forintnyi profitot csinált, ez részben a devizának is köszönhető, de hogy egyébként a volumenek is elég jól mentek. Oroszország az kifejezetten, tehát hogy a körülményekhez képest a gyógyszercég teljesen jól tudott működni, és én tudtommal még talán ezt az orosz profitot talán még ki is tudják venni szemben esetleg más hasonló céggel, vagy pontosabban más intézményekkel, ahol lehet, hogy az orosz profitot azt ugye ott kell hagyni a leállnálat, mert ez a Richternél nincs meg, úgyhogy összességében egyébként nálunk szerintem itt a blue chipek közül talán most ez a legpreferáltabb a Richter, itt a négy magyar nagypapír között, az OTP, MOL, Richter, MTEL vonatkozásban, úgyhogy én azt gondolom, hogy aggodalomra semmiképp sincsen ok, és egyébként pedig szorzó alapján is historikusan szerintem, ne azt mondom, hogy soha, de azért már régen volt ilyen árazáson, 8-as RV per EBITDA-múan tányításaink szerint, és simán lehet, hogyha most átnéznénk a modellt, akkor esetleg magasabb eredményekkel kéne számolni itt az idei évben, és akkor ez a szorzó ugye még lejjebb csúszik, tehát kvázi még olcsóbb, mint amilyennek gondoltuk előtte.
Ugye a Richtert ezt nem te elemzett, Atyi, viszont a régiós bankszektort igen, és ugyan az OTP még csak jövő pénteken fog jelenteni, viszont több olyan papír is, gondolok itt például az Erste, illetve a Raiffeisenre, amit szintén te követsz, azok viszont már közzétették a második negyedéves gyors jelentésüket. Ezekben a papírokban mit láttál operatív szinten, hogy teljesítettek az előzetes várakozásaidhoz képest?
Igazából egy nagyon furcsa helyzet van a bankszektorban most, kifejezetten itt a régióban, hogy egyrészt ugye, gondolom nem nagy meglepetés, de mindenki arról beszél, hogy milyen recesszió fog itt jönni Európában, régióban, akár Kínában, tehát mindenhol azért várunk némi, legalábbis minimálisan biztos, hogy várunk lassulást, és rosszabb esetben akár tényleg recesszióba is csúszhatnak a gazdaságok, amikor is ugye a bankoknak annyira nem szokott jól menni, mégis, és azt mondhatjuk el, itt az első két negyed év alapján, akár a Raiffeisennél, akár az Erste-nél, de nagyjából bármelyik másik bankot is mondhatnám, hogy dőlnek a rekordok. Tehát, hogy igazából a legviccesebb az egyébként tényleg azt gondolom, hogy a Raiffeisen, aki nem mindenki aggódott, hogy itt az orosz operáció hogy fog működni, ehhez képest rekordnyerő volt ugye itt a második negyed évben. Erste esetében ugye nincsen orosz-ukrán operáció, tehát emiatt talán vélettebb ez a bankpapír, de itt is dőlnek a rekordok, ugyanis ugye most már ugye a kamatbevételeken is látszódik az, hogy magasabb kamatkörnyezetben vagyunk, díjbevételek erősek, miközben hitelezési veszteség az meg nincsen. És ehhez képest, vagy hát nagyon alacsony ugye a nem teljesítő hiteleknek az aránya. Ami viszont nyilván foglalkoztatja itt a befektetőket, és azt gondolom, hogy ez látszik általában így a banki árfolyamokon, az OTP-re úgy is gondolom, hogy kitérünk, az mindenképpen az, hogy itt az elkövetkezendő időszakban, ami várhatóan azért sokkal nehezebb lesz. Mi lesz ugye itt a hitelekkel, hitelnövekedéssel, ugye most már akár Magyarországra gondolunk, de egyébként Csehországban és Romániában is, ahol ezek a bankok jelentős kitettséggel rendelkeznek, azért a magasabb a kamatkörnyezet, ilyenkor a hitelkereslet némileg vissza kéne, hogy essen. Ami egyelőre nem látszik, de azért mondjuk az év hátralévő felében, vagy akár jövőre, azért inkább jelen lesz. Tehát, hogy ezekkel mi lesz? Mi lesz a fizetés az embereknek, illetve a vállalatoknak a fizetési képességével, tehát hogy ezek a dolgok azért aggasztják a befektetőket, és akkor emellé általában jön még egy politikai kockázat is a régióban, ugye bankadó formájában, vagy bármilyen extra adóteher formájában, kamatstoppok, moratóriumok, tehát vannak ilyen sajátosságok, úgyhogy emiatt azért továbbra is relatíve nyomottak ezeknek a bankoknak az árfolyamai. Azt gondolnám, hogy simán lehet, hogy ez most már talán túlzó is, és nagyon sok minden beállazott a piac ebből a gazdasági visszaeséstől, politikai kockázatból.
Ha még a Raiffeisennél maradunk egy pillanatra, ott kirívón alacsony értékeltséggel találkozunk, tehát 30%-a lényegében az árazása a könyv szerinti értéknek, úgyhogy az idei évre vonatkozóan a saját tőkearányos nyereséget azt érdemben emelte a társaság, tehát 15% környékére. Ha pedig összességében a nyereséget nézzük, tehát egy árfolyam nyereségrátát, akkor az is nagyon-nagyon alacsony. Mit mutat nekünk ez az árazás? Egyáltalán mire számítanak konkrétan a Raiffeisennél a befektetők? Milyen kockázatok jöhetnek még itt a következő időszakban, amit esetleg nem érintettünk eddig?
Én azt gondolom, hogy a Raiffeisen életében csak a nagyjából túlzok, de azt gondolom, hogy az orosz, illetve ukrán leányvállalat a lényeg, azon belül is inkább talán az orosz, ugyanis már amikor jó idők voltak, akkor is a profitnak 30%-át adta az orosz biznisz, és azért ez domináns, tehát hogyha mondjuk egy OTP-nél megnézem, itt az arányok sokkal kisebbek, tehát ez inkább 8-10% volt, míg a Raiffeisen életében az orosz az elég nagy súlyt képvisel, és ahogy te is mondtad, ilyen 0,3-as könyv szerinti értéken forog a részvényárfolyam, amiben részben benne van az is, hogy mondjuk egy orosz üzlet általánosan is magasabb elvárhatamot várnak a befektetők, pont a politikai kockázat miatt. Tehát az elmúlt években is a Raiffeisen alacsonyabban forgott, mint a hasonló profilú régiós vagy európai bankok többsége, de hogy ez most egyébként tényleg érdemben szerintem még alacsonyabb lett. Illetve ilyenkor, amikor könyv szerinti érték alatt forognak ezek a bankok, általában azt lehet elmondani, hogy a befektetők valamiért azt gondolják, hogy vagy tőkeemelés lesz, vagy az eredmények azok elmaradnak attól, mint amit a befektetők szeretnének kapni a befektetett tőkéért, de itt az első kettő negyed év az bizonyítja, hogy nem ez a helyzet, hanem hogy azért nagyon megverte a várakozásokat a Raiffeisen. Úgyhogy van esély arra, hogy akkor innen még lehet egy jelentősebb árfolyam emelkedés. Főleg, hogyha még esetleg az orosz-ukrán kötőjel európai viszony valamennyire rendeződik.
Hazai vizekre evezve, ugye említettük már, hogy az OTP jövő héten jelent. Itt milyen várakozásokkal számolsz? Vajon látható lesz-e már a magasabb, vagy a folyamatos jegybanki kamatemelések hatása akár a portfólió minőségére, akár a hitelezési volumenre?
A hitelnövekedés, az azt gondolom, ahogy én néztem a statisztikákat, itt a második negyed év valószínűleg még erős volt. Tudva levő egyébként, hogy az OTP-nél pont az első negyed év ott a magyar operációban nem volt olyan masszív hitelnövekedés, de mint hogyha itt a másik negyed évben már élénkebb lett volna a hitelvolumen. Ez azért biztos, hogy vannak áthúzódó hatások, ugye tavaly jött be a zöld hitel, és azért ennek vannak áthúzódó hatásai, hogy azért a folyósítás az nem úgy megy, hogy akkor ma felveszem, és akkor honnan folyósítanak, hanem tudtam, azért szakaszonként megy a folyósítás, és akkor most is itt a másik negyed évben azt gondolom, hogy ezek meg egyéb támogatott hitelek azért vitték a hitelbővülést. Kamatbevételen látszik azért a magasabb kamat környezet, úgyhogy plusz még ugye a bővülő hitelkönyvön, és emiatt a kamatbevételek azért szerintem biztos, hogy nőttek. Itt csoportszinten szerintem egy ilyen 8-9%-os kamatbővülés negyedéves alapon is lesz, viszont azt meg kell jegyeznem, hogy azért az OTP is kicsit már, mint hogyha ilyen Richter-szerű lenne, hogy neki is kedvező a forintnak a gyengülése, ugyanis vannak ugye külföldi leányvállalatok, eurós leányvállalatok, elég csak Szlovéniára gondolni, vagy hát most már majd Horvátországra, de hogy emiatt itt a gyenge forint az itt tükröződni fog, tehát mondjuk a 9%-os kamatbevétel növekedésből simán lehet, hogy mondjuk a felett egy ilyen 4-5% az a devizának tudható be. Ami szerintem fontos, hogy azért itt a nem fizetések azért továbbra is alacsonyak maradnak, rekord alacsonyak, ez igazából ez a 100 millió dolláros kérdés, hogy ezekkel mi lesz jövőre. Egyelőre úgy tűnik, hogy itt nincsen probléma itt a nem teljesítő hitelekkel, nem csak a magyar szegmensben, de máshol sem. Értelemszerűen az orosz-ukrán leányvállalatoknál továbbra is magasabb lesz a hitelezési veszteség, mint ami megszokott. Ez egyrészt az OTP-nek az óvatossága, és amúgy is általában ilyen konzervatív céltartalékolási politikát folytattak, de másrészt meg nyilván a makrogazdasági helyzet ez nem teljesen rózsás. De a összességében én azt nézeget, hogy egyébként a körülményekhez képest szerintem nem lehetne panasz itt a tisztított eredményre. Igazából utána jönnek a negatív egyszeri tételek. Ugye az excel profit adót most fogja elkönyvelni a bank, ami 75-80 milliárd forintot is kitehet, tehát nyilván ez azért csúfítja az eredményt, illetve a kamatstopp is meg lett Magyarországon hosszabbítva, és annak is lesz egy ilyen 10 milliárdos költsége, és akkor így az egyszeri tételekkel együtt itt a végén a számviteli profit az ilyen 58 milliárd forint lehet, ami 210 forintot jelent körülbelül részvényenként ebben a negyedében. Úgyhogy ha azt nézem, egyszeri tételektől megtisztítom, akkor azt gondolom, hogy egész jó a kép. Nyilván az egyszeri tételek azért sokat rontanak az eredményen most.
Egy panelbeszélgetésen napokkal ezelőtt elhangzott Csányi elnök úrtól, hogy tartsanak ki a kis részvényesek, lesz még 20 ezer forint az OTP részvényeknek az árfolyama. Most itt a lehetőség, hogy megkérdezzük a szakértőtől, hogy lesz-e és hogy mikor várható ez a jelentős emelkedés.
Hát ezt, erre nehéz válaszolnom, hogy pontbecsléssel, azt gondolom. Lehet, hogy lesz 20 ezer az OTP, de ahhoz azt gondolom, hogy kellene valami javulás itt a makrogazdasági környezetben, illetve itt az orosz-ukrán szituációnak azt gondolom, hogy rendeződnie kell valamennyire, vagy stabilizálódnia, mert szerintem továbbra is azért nagy a bizonytalanság, hogy akkor itt ez a két szegben semmi lesz. Tehát, hogy a makrogazdasági oldalról, hogyha lenne némi javulás, akkor lenne esélyre, illetve szerintem a részvény árfolyamot most leginkább az EU-s pénzek is mozgatják, illetve az ezekről szóló tárgyalások, tehát azt gondolom, hogyha ebbe lenne valami előre mozdulás, az mondjuk tudná hajtani a részvény árfolyamot. Nem vagyok benne biztos, hogy 20 ezerre, de mondjuk azt mondom, hogy azért akkor szerintem a kockázati megítélése a magyar eszközöknek, és köztül ugye az OTP-nek szerintem jelentősen javulna. Azt gondolom, hogy amíg a jegybank emelgeti szorgalmasan a kamatokat, addig, illetve a Fed is emelgeti a kamatokat, addig érdemben talán nem fogunk alacsonyabb hozamokat látni, de azt gondolom, hogy mondjuk ilyen két éves távlaton azért jó esély van rá, hogy nem ezt a mostani 8%-os hosszú 10 éves hozamot fogjuk látni, hanem ennél alacsonyabban leszünk. Ehhez persze az is kell, hogy az infláció az szépen lassan vagy gyorsan csökkenni tudjon. De hogy szerintem most itt a makro folyamatokban elég széles a skála, és tényleg nagyon nagy, vagy nagyon sok bizonytalansági faktor van. Illetve ugye van az a szenárió például, hogy esetlegesen lesz megállapodás, de mondjuk nem az eredetileg tervezett teljes összeg, hogy akkor arra, hogy reagál a forint. Szerintem egyébként még arra is valószínűleg pozitívan reagálna, de ilyen pontbecslés szerintem most nem igazán lehet adni erre.
Hogy néz ki most az a modellportfólió, vagy azok az eszközök, amelyeket ajánlotok az ügyfeleknek?
A modellportfólió az itt az első fél évben relatíve alacsonyabb részvénysúllyal működött, tehát hogy inkább azt gondoltuk, hogy érdemesebb rövid futamidejű kötvényeket tartani, és egyébként ez kifizetődő is volt. Most már azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek jó beszállópontok itt a hosszabb futamidejű kötvényekben, akár devizás, akár forintos, ami pedig így a részvényeket illeti, ugye régiós fókuszú elemzők vagyunk, úgyhogy hát azt látom mondani, hogy elsősorban energiacégek domináltak itt a szektorok között, és mondjuk nem feltétlenül a bank, ahol itt voltak makrogazdasági, meg politikai kockázatok, és valószínűleg még lesznek is, de talán itt az év végével eljön az ő idejük is.
Köszönjük a beszélgetést Leifuong Haitannak, a Concord értékpapír elemzési üzletág vezetőjének, és további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ismerjük a gazdasági trendeket! 94.2 Trend FM.